7 óra 17 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval, aki itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
És ezúttal is átnézünk a tengeren túlra, hogyha Egyesült Államok, akkor megkerülhetetlen az amerikai adósságplafon felfüggesztése körüli vita egyeztetési folyamat. Ugye itt többször elhangzott az elmúlt időszakban, hogy június 1-e a kulcs dátum, eddig kellene zöldágra vergődni. Egyébként a két felső vezető, hogyha fogalmazhatunk így, Joe Biden amerikai elnök és a kongresszus republikánus vezetője, elnöke Kevin McCarthy bejelentették, hogy megállapodtak, de ez jelenti-e azt, hogy akkor itt június 1-től ismételten elmúlik az amerikai csődveszély?
Valójában nem ennyire egyszerű a helyzet, és adtak maguknak egy kis rugalmasságot, ugyanis találtak egy olyan megoldást, amivel június 5-éig tulajdonképpen lehetőséget adnak arra, hogy a képviselőház elnöke Kevin McCarthy vezetésével megtartsák a képviselőházban azt a szavazást, amely ahhoz szükséges, hogy ezt a bizonyos megállapodást végül is aztán elfogadja a teljes kongresszus, vagyis beleértve a szenátust is. Úgyhogy tulajdonképpen az utolsó csatározások zajlanak, mert bár a csúcson, ha úgy tetszik, kompromisszumot kötöttek, hangsúlyozza mindenki, hogy nem mindenkinek szolgál mindez a megelégedésére, de mind a demokrata párti oldalon, a képviselőházban az úgynevezett progresszívek, mind a republikánus párti oldalon az úgynevezett szélsőjobbosok, azok kőkeményen bírálják ezt a paktumot, és megpróbálnak még fogást találni rajta. Ezzel együtt nagy valószínűséggel meg lesz a szükséges többség a megszavazáshoz akkor, hogyha ezt napirendre tűzik, de azért, mint mondtam, ez még 5-éig várhat, és utána kerülhet a képviselőháztól a szenátusba, ott nem várható nagy ellenkezés.
Tehát akkor most több június 5-éig még egy kis haladék ebben a kérdésben. Az egyeztetési folyamat már jó ideje tart, talán nem egy hónapja, mint ahogy az amerikai tévésorozatok és streaming produkciók forgatókönyvíróinak sztrájkját illeti. Azért, hogyha már 30 napja munkabeszüntetést tartanak a forgatókönyvírók, hát ez egyfelől ugye nem tesz jót az új kulturális termékek megszületésének, másfelől pedig azt jelenti, hogy nagyon messze állnak az álláspontok, és mik pontosan a követeléseik a forgatókönyvíróknak, amik nem találkoznak a döntéshozók elképzeléseivel.
Ugye itt nem kevesebb, mint 11.500 érintett forgatókönyvíróról és egyéb kreatív tevékenységet végzőről van szó. Ezek az emberek alapvetően azt kifogásolják, hogy az utóbbi években olyan mértékben elszaporodott a streaming szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti modellváltás a különböző tartalomszolgáltatóknál, hogy ez az ő számukra feltétlenül jelentős jövedelemcsökkenést okozott, és ezen akarnak változtatni. Az evidens, hogy a Netflix, az Amazon, adott esetben a Disney, és még akár több ilyen streaming szolgáltató alapvetően átfarigcsálta a jövedelem lehetőségeket, és a televíziókban, a kábeltelevíziókban pedig azok a sorozatok, amelyek korábban akár hosszú távú megélhetést is, biztos megélhetést is jelentettek ezeknek a kreatív alkotóknak, azok lefaragódódtak, tehát valójában a 30-40-50 részes sorozatok helyett most már csak a rövid sorozatokat alkalmazzák. És hát hozzáteszem azt is, hogy általában véve is alapvetően tartanak nagyon sok mindentől. Például attól, hogy ebben a műfajban is előretör majd a mesterséges intelligencia által generált tartalom, és ez az alkotók számára, ha úgy tetszik, a jövedelemforrások további drasztikus lefaragását jelenteni, magyarán nem tudnának megélni, és a sztrájk ezért tart. Egyébként generációnként van egy-egy ilyen jelentős sztrájk Hollywood környékén, és 2007-ben volt az utolsó, akkor 3 hónapig voltak sztrájk készültségben, illetve sztrájkon ezek az írók és alkotók, most ugye 1 hónapot értek el.
De gyakorlatilag a hagyományos tévés szappanoperák vagy sorozatok forgatókönyvíróinak most vagy ki kell harcolniuk, hogy a saját helyzetük javuljon ebben a hagyományosabb színában, vagy át kellene nyargalniuk nagy streaming platformokhoz, amelyek viszont azért nem tudnak felszívni ennyi munkaerőt?
Hát igen, valamint teljesen más módszerek alapján történnek azok a előkészítő munkálatok, amelyek egy produkció megszületéséhez kellenek. Tehát alapvetően a társaságok azok elkezdtek például a streaming társaságok, és mondjuk a Netflixet vegyük ki példának, ezt sokan fölhozzák Amerikában is, hatalmas pénzeket fizetnek mozisztároknak azért, hogy bedobják magukat az ő sorozataikban, miközben ugye az alkotói oldalról pedig lenyomják a kereseti lehetőségeket, olyan módszereket alkalmaznak, itt ennek megvan a maga algoritmusa, hogy hogyan készül egy ilyen produkció, amelyekkel kevesebbet tudnak keresni az alkotók. Úgyhogy ezért is történt a sztrájk, hiszen a COVID, aztán utána Amerikában is infláció, meg általános gazdasági nehézségek azok elvezettek ide. És mondom, 11.500 emberről van szó, most nagyon összetartanak, 97% körüli a támogatottsága a tagságon belül, az érdekvédelmi szervezetek tagságán belül a sztrájknak, úgyhogy egyelőre kitartanak, de momentán tárgyalás szünet van, tehát a stúdiók, a cégek nem tárgyalnak, és hozzáteszem, hogy hamarosan következik a rendezőknek, egyéb alkotóknak a szervezeteivel kötött megállapodások határideje, illetve a lejárta közeledik, tehát tulajdonképpen itt most egy jelentős átalakulásra is úgy látszik, hogy van esély, de ez nem biztos, hogy mindenkinek jó lesz. És hát vegyük hozzá, hogy végül is olyan programokról van szó, amelyeket valóban 10 milliók néznek Amerikában, tehát ilyen szempontból egy igen komoly, súlyú helyzetről beszélünk.
Beszéljünk még arról, hogy egy csaló, fogalmazhatunk így, Elizabeth Holmes megkezdte 11 éves börtönbüntetését, és itt a csaló kifejezés az abszolút megállja a helyét, ugyanis ő egy olyan céget hozott létre, Theranos néven, amely hát minden alap nélkül, minden tudományos alap nélkül azt állította, hogy egyetlen csepp vérből komplex orvosi diagnózisokat állít fel, hogy ennek tényleg elég jó volt a marketingje, azt jelzi, hogy tényleg tanult politikusok is bedőltek ennek az ígéretnek, Henry Kissinger, vagy a média mogul Rupert Murdoch is. Szóval mennyire verte ki a biztosítékot most ez az ítélet, vagy mennyire érzi úgy az amerikai társadalom, hogy hát megérdemelte ezt a komoly büntetést Elizabeth Holmes, egyáltalán mekkora kárt okozott ezzel a kamu céggel?
Hát hatalmas kárt, dollárban mérhető a bírósági tárgyaláson majdnem 500 millió dollár, tehát majdnem $500 millió az az összeg, amit tulajdonképpen neki vissza kellene fizetnie a becsapott befektetőknek. akiket ugyanakkor zseniális módon kábított el. Ő végül is megpróbálta Steve Jobs modelljét követni, ugye a Stanford Egyetemről idő előtt távozott, és vállalkozó lett, és hatalmas szöveggel árasztotta el az amerikai médiát. Rengeteg helyen címlapra került, ugye az öltözékében is fekete garbót viselt, ugye ezzel is megpróbált hajazni Steve Jobsra, és mint a cukrot úgy kajálták mind a média szereplők, tehát az újságírók, mind pedig a befektetők. Úgyhogy volt olyan periódus, amikor 9 milliárd dollárt ért a cége, már ugye ez egy ilyen tőzsdei szám, amely nem a zsebekben landolt. Szóval egész egyszerűen ténylegesen rengeteg olyan gazdasági bűncselekményt követett el, ami miatt ez a 11 év, ez úgy tűnik, hogy reális az amerikai törvényhozási szokások szerint, hozzátéve, hogy valójában szintén egy újságíró volt az, aki aztán utána a Wall Street Journal nevében elkezdett nyomozni ennek a bizonyos vércsebből mindent megmondunk módszernek, és akkor szépen sorban elkezdtek megdőlni azok az állítások, amelyekkel ez a hölgy, ugye Elizabeth Holmes operált.
Ugye 2003-ban jelentették be ezt a céget, ennek a cégnek az indulását, azért ez nagyon hosszú évekig működött.
Hát hosszú évekig működött, és maga a tárgyalási folyamat, a nyomozási folyamat is hosszú évekig tartott, sőt, rengeteg húzavona volt az ügyben, hogy vajon a fellebezési időszakban, ami még nem zárult le, be kell-e vonulnia a börtönbe, de a bíró úgy döntött, hogy be kell vonulnia, úgyhogy a tegnapi nappal megkezdte ezt a büntetést Texas államban. Houstontól mintegy 100 mérföldnyire van az a csak nőknek fenntartott börtön, ahol hát ki tudja meddig, mert hiszen még fellebezési lehetősége van, valamint jó magaviselete esetén például szabadulhat korábban is, de pillanatnyilag rabként éli az életét.
Elképesztő sztori. Köszönöm szépen, hogy beszámoltál nekünk róla. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották itt a Reggeli Monitorban. További szép napot, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk, előtte még közlekedési információk itt a Trend FM-en.